13 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Továbbra is nagyon népszerű a bölcsődei térítési díj támogatás. 2026-ban is nyitott a lehetőség a kérelmek beadására a pályázati követelményeknek megfelelően és a keret kimerüléséig, közölte a Magyar Államkincstár. Hangsúlyozták az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plus egyik kijelölt stratégiai fontosságú területe a kora gyermekkori neveléshez és gondozáshoz való hozzáférés támogatása. A projekthez a magyar kormány az Európai Unió támogatásával visszanemtérítendő támogatást biztosít 6,6 milliárd forint összegben, valamint további 6,6 milliárd forint hazai költségvetési forrást ad a nagymértékű érdeklődésre tekintettel. Visszanemtérítendő támogatást igényelhetnek azok a kisgyermeket nevelő szülők, akik a munkaerőpiacra visszatérésük érdekében gyermeküket bölcsődei ellátásra vagy napközbeni gyermekfelügyeletben helyezik el a munkavégzésük idejére. A projektet lebonyolító Magyar Államkincstárhoz 2025. decemberéig több mint 18 ezer támogatási kérelem érkezett, valamint több mint 14 ezer kisgyermeket nevelő szülő részére folyósítottak támogatást az ország 7 régiójában, közülük a 4 legkevésbé fejlett régió területén több mint 8 ezer család részesült támogatásban. Kettől pályázhatnak a hazai mikro- és kisvállalkozások a Demján Sándor program keretében megvalósuló Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja program második ütemére, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. A vállalkozások digitális fejlődését támogató utalványrendszerű program továbbra is a modern internetes jelenlét megvalósítására, a közösségi média megjelenés fejlesztésére, illetve új elemként a mesterséges intelligencia alapú online szolgáltatások bevezetésére biztosít támogatást. A vállalkozások 400 ezer és 2 millió forint közötti értékű pénzforgalommal nem járó utalványt, vouchert igényelhetnek digitális fejlesztéseik megvalósítására, a támogatási intenzitás 100%, önerő nem szükséges. A rendelkezésre álló keretösszeg 1,2 milliárd forint. A pályázati felhívás a magyarországi székhelyű, köztartozásmentes, egyéni és társas, legalább egy fő létszámmal rendelkező, 50 fő alatti olyan vállalkozásokat célozza, akik még nem rendelkeznek honlappal vagy inaktív az internetes felületük. Ma a fiatalok legsúlyosabb függősége a képernyőfüggőség, hangsúlyozta a kulturális és innovációs miniszter a Szaktárca és a Betesda Gyermekkórház együttműködési megállapodásának aláírásán Budapesten. Hankó Balázs azt mondta, digitalizáció nélkül ma már a világunk elképzelhetetlenné vált, de ezen a területen is az arany középút víz bennünket előre. Felhívta a figyelmet arra, hogy konzervatív becslések szerint a 8-12 éves korosztály minimum napi 5,5 órát tölt képernyő előtt. A mostani együttműködés keretében a Kulturális és Innovációs Minisztérium, a Gyermekkórház és 40 szakmai szervezet elfogadott egy 10 pontos kartát, amely ajánlásokat fogalmaz meg a képernyő idő csökkentésére vonatkozóan. A miniszter szerint szükséges, hogy közösen lépjenek, közösen biztosítsák a fiatalok számára azt a védelmet, ami egészséges, normális felnőtté teszi őket. Velkei György, a Betesda Gyermekkórház főigazgatója közölte, a képernyőfüggőség az egyik legsúlyosabb népbetegséggé vált. Remek dolog a digitalizáció, de mederben kell tartani, mert a gyermekeink súlyosan károsodnak. A digitális eszközök túlzott használata sokféle betegséghez és zavarhoz vezet, hangsúlyozta a szakember. Biztonságosan fogyaszthatók a hazai termésű almák. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal és a területi élelmiszerlánc felügyeleti szervek folyamatosan kiemelt figyelemmel és magas mintaszámmal ellenőrzik az almák növényvédőszer maradék tartalmát, tájékoztatott a hivatal. A közlemény szerint az alma a kereskedelemben legnagyobb mennyiségben kínált gyümölcs, amit az év minden időszakában fogyasztanak. Az intenzíven kezelt kultúrák közé tartozik, gyakran szükséges permetezni, ezért a Nébih és a vármegyei élelmiszerlánc felügyelők folyamatosan magas mintaszámmal vizsgálják. Az éves ellenőrzési terv a kereskedelmi kínálat vizsgálata mellett a termelők technológiai ellenőrzését, valamint az importált termékek vizsgálatát is magában foglalja. A vizsgálati eredmények alapján az elmúlt 3 évben a Nébih laboratóriuma nem azonosított, határérték felett szennyezett tételt.
Az időjárásról.
Döntően erősen felhős vagy borult lesz az ég, sokfelé várható eső, az északi hegyekben eleinte még ónos eső sem kizárt. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. A nappali csúcsérték 1 és 12 fok között valószínű, északon, északkeleten lesz hidegebb. Hajnalban 0 és plusz 7 fok között alakul a hőmérséklet, az északi-északkeleti határvidéken lesz hűvösebb.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Magamtól mindig újat tanulok, én igazat mondok arról, hogy hazudok. Igazat mondok arról, hogy hazudok.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. felülvizsgálja tagságát a Református Egyházak Világközösségében a Magyar Református Egyház. Kolumbán Vilmossal, az Erdélyi Református Egyház kerület püspökével a döntés hátteréről és az okokról beszélgetünk mai műsorunkban.
A bibliai családmodellnek az újraértelmezését sem tudjuk mi elfogadni, mint ahogy a gender kérdésben sem tudunk egyetérteni azokkal, akik ezt megfogalmazták vagy kitalálták, és ami most lényegében a Revnek a zászlóján van, mert hogy nem gondoljuk, hogy ez lenne az erdélyi és a magyar Kárpát-medencei magyar reformátusságnak a jövője. Ez nem kilépési nyilatkozat, hanem egy levél, amelyet a Református Egyházak Világközösségének az elnökségéhez címeztünk, és kérjük abban, hogy üljünk le és egyeztessünk ezekben a kérdésekben.
Mai vendégünk tehát Kolumbán Vilmos, erdélyi református püspök. Tartsanak velünk!
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Felülvizsgálja tagságát a Református Egyházak Világközösségében a Magyar Református Egyház. A Kárpát-medencei református püspökök és főgondnokok levélben fordultak a REV vezetőségéhez, tárgyalásokat kezdeményeznek velük. Az okok között felsorolják, hogy egy kiadványban gúnyos stílusban írtak a magyar reformátusokról, és azt is, hogy a legutóbbi gyűlésen, idézem, a közös teológiai diszkuszió helyett sokkal inkább az egyoldalú politikai aktivizmus került a megbeszélések központjába. Kolumbán Vilmos, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke azt mondja, a tagság felülvizsgálatáról közös döntés született a generális konvent ülésén, de ő vállalta azt, hogy a témában nyilatkozik a püspökök közül, ezért vele beszélgetünk mai műsorunkban. Egy bő fél évet ugorjunk vissza az időben. 2025. júniusában Budapesten volt a Református Egyházak Világközösségének Európai Területi Tanácsának ülése, és hogy visszaolvastam ezekről szóló tudósításokat, akkor ott én még nem éreztem azt a feszültséget a tudósítások, felszólalások, hozzászólások hangnemében, mint ami az elmúlt napok közleményeiből és az önmegszólalásaiból kitűnik. Például Steinbach József, ugye, aki a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke, ő azt mondta, hogy örül, hogy elfogadta a REV európai vezetősége a meghívást Budapestre, mert a magyar reformátusoknak fontos ez a közösség, a közös épülés és a tanácskozás. De mi változott fél év alatt, vagy majdnem háromnegyed év alatt?
Hát akkor valóban az a megbeszélés, amit Budapesten tartottak a tavaly nyáron, ez egy kiegyensúlyozott és jó hangulatú beszélgetés volt, bár akkor is merültek fel olyan kérdések, amiben nem sikerült mindenben egyetérteni. Hát nem is kell mindenben egyetérteni, inkább különböző látásmódok, élemények hangzottak el, de azok valóban olyanok voltak, amivel nyugodtan együtt lehet élni. Azóta annyit változott, hogy a 2025. októberében tartott tájföldi nagygyűlésen olyan munkaanyagokat tártak a nagygyűlés elé, amivel mi már nem tudunk egyetérteni, ugyanis azok szemben mennek a biblikussággal és a hitvallásossággal is.
Mondana konkrét példákat, hogy mi az, ami szembe megy a biblikussággal?
Hát először is azok a munkaanyagok, amiről beszéltem, azok összességében sokkal inkább ilyen politikai aktivizmusra hajlanak, sem mint egy kiegyensúlyozott egyházi témákra. Olyan témák kerültek napirendre, amivel nem igazán tudunk egyetérteni. Tehát ha teológiai irányzatokról lehet beszélni, és kell is, akkor például a felszabadítás teológiáját erőltették, ami valójában egy 70-es évek elején indult teológiai mozgalom, amit még a kommunista titkos szolgálatok találtak ki azért, hogy az egyházak egységét megbontsák. De ez a mai napig működik, és ez a teológiai látásmód, irányultság, teológiai életszemlélet, ez már nem a magyar reformátusok életszemlélete. Illetve ez a politikai aktivizmus, amiről az előbb beszéltem, olyan témákat is beszélgetem, ami szintén nem egyházi téma, vagy nem gondolom úgy, hogy egyházi téma lenne. Ilyen például az birodalom elleni küzdelem, annélkül, hogy konkrétan körülhatárolták volna, hogy mi a birodalom. De a szövegkörnyezetből az derül ki, hogy itt a nagy tőke a globalizáció ellen kívánnak harcolni. Ugyanilyen témának számított a fehér felsőbbrendűség elleni küzdelem, amit úgy próbáltak tálalni, hogy ezért az egyházaknak bűnbánatot kellene tartani, akkor a túlzott aktivista magatartás, ami már érezhető volt 2004-es úgynevezett akrai hitvallásban is, ami inkább megint egyfajta baloldali, neoliberális, progresszív politikai aktivista magatartást jelentett, sem mint a hagyományos értelemben vett hitvallásos megfontolást, mérlegelést, vagy akár megszövegezést. És nem beszélve arról is, hogy a magyar reformátusságot most a 2025-ös tájföldi nagygyűlésre készülve megsértették egy kiadványban, amikor hát lényegében ilyen pamfletszerű szövegezésben beszéltek arról, hogy mi ortodoxok vagyunk, tehát református ortodoxiát követünk, illetve hogy azt elveszítjük, hogy elveszítjük a jelentőségünket, és hogy meghajolunk a birodalom előtt.
Ez, amit most idéz, ez egy képregény volt, ami én úgy értelmezem, hogy azt festi le, hogy hogyan érezhették magukat a magyar küldöttek, vagy a magyar reformátusok hogyan állhattak ehhez a szöveghez.
Igen, nyilván,
de ebben nincs igazság egyébként, hogy mondjuk a magyar reformátusok félnek ezektől a változásoktól, vagy ettől a szemlélettől?
Én nem gondolom úgy, hogy félnénk ezekről a változásoktól. Alapvetően nem hiszem azt, hogy nekünk ilyen témákban kellene megnyilatkozni. Van nekünk itthon Kárpát-medencében rengeteg olyan munkaterületünk, ahol nekünk tovább kell lépni, ahol jók vagyunk, amelyek meghatározták az elmúlt évszázadokat, és meghatározták egyáltalán a gondolkodásunkat is.
De akkor jól értem, hogy ezek a problémák, amiket most felsorolt, mármint amiket problémaként azonosít a REV, és ezekben teológiai és egyházi gondolkodást, javaslatokat fogalmaznak meg, hogy ezeket távolinak érzik a Kárpát-medencétől, vagy nem érzik úgy, hogy ezzel foglalkozni kell az egyházaknak, mondjuk a fehér felsőbbrendűség témája az kevésbé kérdés Sepsiszentgyörgyön, Budapesten, meg Szent Lászlón, Horvátországban?
Hát ez valóban így van, hogy itt a Kárpát-medencében nem ezek a legégetőbb kérdéseink nekünk, a fehér felsőbbrendűség, vagy akár a gender kérdés, a hagyományos értelemben vett a bibliai családmodellnek az újramagyarázása. Hát ezek olyan témák, amiben mi nem akartunk és nem is kívánunk részt venni, mert nem érezzük magunkénak. Főleg azért, mert hogy annak idején, amikor 1875-ben elkezdődött a reformátusok nemzetközi szervezetbe való tömörítése, és ennek lett aztán az eredménye az, amikor 1970-ben létrehozták a református egyházak világszövetségét, akkor még hagyományos értelemben vett teológiai témákról tárgyaltak a küldöttek, mert olyan témákban, ami inkább azt célozták meg, hogy hogyan lehet együttműködni a református egyházaknak, hogyan erősíthetik egymást, illetve milyen párbeszédet tudnak folytatni, akár akár szociális, akár szociáletikai, vagy akár bioetikai kérdésekben a többi egyházi képviselővel, tehát a többi egyházi világszervezetekkel. Viszont az, ami most történt, ez már nem ennek az eredeti célkitűzésnek a továbbvitele, hanem egyfajta politikai aktivizmus jegyében történik most minden.
És már most többször szóba hozta a politikai aktivizmust, az nem értelmezhető ön szerint politikai aktivizmusnak, hogyha most a 10 református egyházrész, egyház püspökkel közösen áll ki, és mondja ezt el, írja alá az erről szóló dokumentumot, és áll ki a világ elé ezzel?
Hát, hogyha a szó eredeti értelmében nézzük, hogy mit jelent maga a politika. A politika valójában azt jelenti, hogy a közélettel, közdolgokkal való foglalkozás. Nyilván az nem azt jelenti, hogy az egyházak pártpolitikát folytatnának, hanem azt jelenti, hogy a közélet, amiben él az egyház, az így vagy úgy hat az egyházra, és az egyháznak ezekre a kérdésekre nyilván valamiféle választ kell adni. Visszatérve az alapkérdéshez, hogy a 10 egyházkerület közös kiállása politikai aktivitásnak minősül-e, én úgy gondolom, hogy nem. Hanem olyan kérdésekről van szó, ami közéletileg meghatározza az egyházakat, illetve szeretnénk megőrizni az identitásunkat, és nem szeretnénk olyan irányba elmenni, amivel nem tudunk egyetérteni. Inkább erről szól ez a levél, és a levélről azért hadd mondjuk el azt is, hogy ez nem kilépési nyilatkozat, hanem egy levél, amelyet a Református Egyházak Világközösségének az elnökségéhez címeztünk, és kérjük abban, hogy üljünk le, és egyeztessünk ezekben a kérdésekben.
Kaptak már választ egyébként?
Nem.
Formális, informális, most... bármi módon, egy telefon, egy SMS üzenet?
Nem. Én legalábbis nem tudok róla, de hát egyelőre még ennek nincs itt az ideje, hiszen a maga az levél január 31-én Pécsen a generális konvent elnökségi ülésén fogalmazódott meg, és nyilván az nem olyan gyorsan történik egy ilyen levélre a válaszadás. Amúgy kezdeményezzük, tehát még egyszer mondom, tehát itt egy megbeszélést szeretnénk a Református Egyházak Világközösségének az elnökségével, és nyilván az elkövetkezendő napokban, hetekben, akár hónapokban is több egyeztetés fog majd erről a kérdésről történni a felek között.
És mondjuk Antal Jánostól sem kapott valamilyen visszajelzést, hogy ez a levél célba érte, ugye ő az ön egyházkerületének
nem,
küldötte.
Nem, az, aki Dehágom elég egyházkerület külügyes,
elnézést, igaza van, akkor az ön egyházának, a másik egyházkerületének külügyi tanácsosa, tehát nyilván ismerik egymást, bocsánat a tévesztésért.
Hogyne, persze.
Aki a REV Európai Területi Tanácsának titkári tisztségét tölti be, Budapesten megerősítették ugye fél évvel ezelőtt ebben a tisztségében, tehát biztos, hogy beszélő viszonyban vannak.
Hogyne, persze.
Ő lehet, hogy ott fog ülni az asztal túloldalán, amikor egyeztetnek REV ügyben.
Valószínű, igen. Igen. Nyilván. De én tudomásom szerint még nem kaptunk visszajelzést, semmilyen visszajelzést.
És mondjuk, ha elképzeli ezt a leendő beszélgetést, akkor Antal János mit fog képviselni ebben az ügyben, vagy hogyan tudnak vele tárgyalni, vagy nem furcsa ez egy kicsit, hogy egyik tárgyaló partner a Király Hágó mellék külügyi tanácsosa lesz?
Nem, de hát miért lenne? De egyelőre ez nem leosztott szerep, hogy ki fogott részt venni, azt még ezután fogja a generális konvent elnöksége eldönteni, hogy ki vesz részt ezeken az egyeztető tárgyalásokon. És azért Antal János is ugyanazt gondolja erről a kérdésről, amit a Református Konvent elnöksége. Tehát nem képvisel külön álláspontot, vagy eltérő álláspontot.
Mit gondol, mi lesz ennek a vége? Tehát a tagság felfüggesztéséről is lehetett olvasni, az esetleges kilépésről is, nyilván most a tanácskozást említi, meg vissza lehet ezen az úton fordulni? Tehát lehet ebből maradás, hogyha így fordítjuk a kérdést?
Hát ezt most még nehéz megmondani egyelőre, hiszen nem ismerjük pontosan, hogy milyen érvek mik fognak elhangzani. Hát ezért is nem döntöttünk az azonnali kilépés mellett, hanem úgy gondoljuk, hogy erről mindenképpen érdemes és fontos és elkerülhetetlen egy megbeszélés, egyeztetés, és annak eredményeként majd meglátjuk, hogy mi történik. Én nem tudom most elmondani a 10 egyházkerület nevében azt, hogy mi ki akarunk lépni, vagy egyértelműen ki akarunk lépni, hanem itt arról van szó, hogy amennyiben nem sikerül egyességre jutni, akkor megfontoljuk a tagságunk felfüggesztését, vagy a legradikálisabb esetben a kilépést.
A püspöktársai között ön volt, aki ezt az egész ügyet kezdeményezte? Tehát aki először felvetette, hogy érdemes lenne arról beszélni, hogy mi történik a REV üléseken, mi fogalmazódik meg a dokumentumokban is, hogy kezdeményezzenek egy ilyen tanácskozást?
Nem, ez közös ügy, úgy nem én voltam, de lényegében akkor, amikor megtudtuk, hogy napirendre kerül, illetve hogy miről szólt ez a tájföldi nagygyűlésnek az anyaga, akkor egyértelmű volt, és nem csak az én számomra, hanem minden püspök számára, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozni kell, és a főgondnokok számára, akik ugyanúgy részt vesznek a református generális konvent elnökségi ülésén, hát mindenki számára egyértelmű volt, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozni kell. Két alkalommal is tárgyaltunk, egyszer novemberben, november elejé generális elnökségi ülésen, és most január végén.
És akkor hogy ő lett a szószólója az ügynek?
Hát úgy, hogy én vállaltam ezt a feladatot, hogy akkor nekem kell majd erről beszélni a sajtó előtt, a sajtó nyilvánosság előtt.
És az elárulható, hogy ki volt a legelső felszólaló ebben a témában, aki napirendre akarta venni ezt a kérdést?
Hát én erre őszintén nem tudom most a választ, mondom, két alkalommal is beszéltünk, nem emlékszem, hogy ki volt először, aki megnyilatkozott ebben a kérdésben.
Azt valahol nyilatkozta, hogy a 10 egyház résznek közös döntést kell hoznia ebben a kérdésben, ezt jól mondom? Tehát, hogy akkor fognak maradni, kilépni, tovább tárgyalni, hogyha mind a 10 egyház rész egyetért ebben?
Nyilvánvalóan, hát ez nem lehet. Úgy gondolom, hogy ebben a kérdésben, mint ahogy egyéb kérdésekben is, teljes konszenzussal szoktunk döntést hozni, és ez így is helyén való, hogy ugye itt visszatérve az egész kérdésre, tehát megtörténnek ezek az egyeztető tárgyalások, utána pedig összeül a generális konvent elnöksége, kiértékeli ezeknek a tárgyalásoknak az eredményét, és megszületik a döntés.
Oké, ezt most azért kérdezem, mert meghallgattam önnel egy beszélgetést a Koffer podcastben, és ott arról beszélt teljesen általánosságban, arról, hogy püspökként hogyan hoz döntéseket, hogy mindig végigjátsza a lehetséges forgatókönyveket, és nem hoz elhamarkodottan döntéseket. Emiatt kérdezem, hogy feltételezem, hogy végigjátszotta ezeket a gondolatokat is, vagy gondolatkísérleteket, hogy mi lenne, ha kilépnének, mi lenne, ha maradnának. Ön szerint mi a legrosszabb hozadéka annak, hogyha a magyar reformátusok ott hagyják ezt a világközösséget?
Legrosszabb hozadéka? Hát, ez itt most jó kérdés, vagy nehéz kérdés, nehéz erre a kérdésre válaszolni, hogy ennek mi fog következni. Viszont hadd tegyük hozzá azt is, hogy a kilépés, egy esetleges kilépés az nem a nemzetközi elszigetelődést jelenti, hanem megkeressük azokat a református egyházakat, akik a családetikai kérdésben, gender kérdésben, egyéb kérdésekben hasonlóképpen gondolkodnak, mint mi. És most is vannak olyan egyházak Nyugat-Európában és akár máshol is a nagyvilágban, akivel kapcsolatot tartunk, sőt kiterjedt széles kapcsolathálunk van, de ezeket mi nem kívánjuk felszámolni, hanem ezek a kapcsolatok továbbra is mennek, mert itt évszázados kapcsolatokról van szó, tehát nem ma is, nem a tegnap alakultak ki, hanem évszázadokkal ezelőtt, vagy több évtizeddel ezelőtt, és nyilván a nyugat-európai partnereinket, vagy akár a világ többi részén élő református egyházakkal való kapcsolattartást is továbbra is fogjuk folytatni.
Ezek az egyházak ma tagjai a REV-nek, akikre most gondolom?
Hát én pontos, valószínűleg igen, én így most nem tudom megfelsorolni, ugyanis a REV-nek most jelen pillanatban 230 tagegyháza van, ami 80 millió reformátust tömörít, de hogy ez egy nagyon tág fogalom ebben az értelemben, mert például a Tájföldi Nagygyűlésen 60 tagegyházat inaktiváltak, vagy zártak ki, de inkább inaktiváltak olyan alapon, hogy nem fizették be időben a tagdíjat, nem küldtek képviselőt, stb. Tehát, hogy ez most nem tudom pontosan megmondani, hogy kik maradtak, kik vannak benne, és kik azok, akiket inaktiváltak.
De akkor ez azt vetíti előre, ha jól értem, kérdezem inkább, hogy akár egy új ilyen református egyházakat tömörítő szervezet létrehozásában is közreműködnének a magyar reformátusok, hogy akik nem találták meg, vagy akik most úgy érzik, hogy nincsenek biblikus alapon, teológiai alapon, otthonos közegben a REV-ben, akkor egy másik szervezetben tömörüljenek ezek az egyházak, és akkor támogassák egymást?
Akár igen. Tehát erről a konvent elnökségi ülésén még ennyire konkrétum, vagy konkrétan nem volt szó. Arról viszont igen, hogy meg kell keresni azokat az egyházakat, akik hasonlóképpen gondolkodnak. És tudunk már olyan kezdeményezésről, hogy a biblikus és itt vallási alapon álló református egyházak már egyféle tömörülésbe próbálnak egységet keresni, de egyelőre még nem gondolkodtunk mi erről. Hát mi tagja vagyunk egyelőre református egyházak világközösségének, ezen belül szeretnénk mi egyeztetést, a tárgyalást folytatni azokról a kérdésekről, amiben nagyon nem tudunk egyetérteni, és amennyiben ez nem sikerül, akkor a református egyház konventelnöksége dönt arról a kérdésről, hogy mi történik, hogy felfüggesztjük a tagságunkat, vagy kilépünk, stb. De mindenképpen megpróbálunk olyan tagegyházakat keresni, illetve református egyházakat keresni, akik hasonlóképpen gondolkodnak az egész kérdéskörről.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Kolumbán Vilmossal, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökével. Most hírek következnek itt az Európa Rádióban. Tartsanak velünk!
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják.
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján a regisztrált álláskeresők száma 2026. januárjában 224.130 volt, ami az előző év azonos időszakához képest több mint 6.000, 2010-hez viszonyítva pedig mintegy 430.000 fős csökkenést jelent. Így Magyarország változatlanul az Európai Unió élmezőnyéhez tartozik a magas foglalkoztatást és az alacsony munkanélküliséget tekintve. Hívta fel a figyelmet közleményében Comba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatás politikáját felelős államtitkára. 2010-hez képest már 1 millióval többen dolgoznak Magyarországon, miközben az átlagbér több mint háromszorosára, a minimálbér pedig négyszeresére nőtt. Ráadásul 2 éve folyamatosan nőnek a reálbérek, így egyre több pénz marad a családok zsebében. Ehhez a kormány béremelésekkel, adócsökkentésekkel és az áremelésekkel szembeni fellépéssel is hozzájárul. Az uniós társfinanszírozással megvalósuló ifjúsági garancia plusz program keretében eddig több mint 33 milliárd forinttal támogatta 28 ezer fiatal munkába állását. A 30 év felettiek elhelyezkedését külön, szintén uniós társfinanszírozással megvalósuló program segíti, amelynek keretében eddig több mint 32 ezer álláskereső munkaerőpiacra lépéséhez járult hozzá a kormány összesen 41 milliárd forinttal. Megkezdte a választási értesítők postázását az április 12-i országgyűlési választásokra a Nemzeti Választási Iroda. Az értesítőket nem csupán postán, hanem a választópolgár elektronikus tárhelyére is megküldi, amennyiben rendelkezik tárhellyel. A szavazóköri névjegyzékbe vételről szóló értesítő a választó személyes adatai mellett tartalmazza a választással kapcsolatos legfontosabb információkat, a szavazókör számát és címét, ahol a választópolgár szavazhat, valamint a szavazás idejét. Az értesítő továbbá tájékoztatást nyújt arról, mely igazolványok bemutatásával lehet voksolni, részletes információkat tartalmaz a választási kérelmek benyújtásáról, és felsorolja a legfontosabb határidőket. A postán megküldött választási értesítőket QR-kóddal látta el az iroda, amelyek az elektronikus ügyintézést segítik. Közölték azt is, az értesítőket február 20-áig küldik meg a választópolgároknak, amennyiben valakihez nem érkezik meg az értesítő, vagy az megsemmisül, akkor a helyi választási irodától igényelhető új értesítő. Súlyos szerkezeti hibái voltak a szilágycsehi református műemléktemplom kedd este leomlott, éppen felújítás alatt álló tornyának, de arra nem számítottak, hogy az évszázados falak összeomlanak, közölte a Királyhágó melléki református egyházkerület, amely adománygyűjtést indított a torony újjáépítésére.
Az egyházkerület vezetősége közleményében hangsúlyozta, a gyülekezet a felújítás során szakszerűen járt el, betartva a hatályos törvényeket és a megfelelő szakembereket vonva be a munkálatokba. Mint írták, utóbbiak megállapították, hogy a toronynak súlyos szerkezeti hibái vannak, arra azonban nem számítottak, hogy az évszázados falak összeomlanak. A bajban csak az vigasztal minket, hogy emberáldozat nem történt, és a tornyot újjá lehet építeni, bár a jelentős anyagi teher meghaladja a gyülekezet anyagi lehetőségeit, olvasható közleményükben. A Kulturális és Innovációs Minisztérium 2026-ban is biztosítja a könyvtárak működését támogató forrásokat. 175 millió forint visszanemtérítendő támogatás áll a könyvtárak rendelkezésére. Az országos dokumentum ellátási rendszer szolgáltatásainak, valamint a vármegyei hatókörű városi könyvtárak állományvédelmi feladatainak támogatására. A közlemény szerint az elmúlt 15 évben 650 milliárd forintnyi kulturális fejlesztés valósult meg, és a kormány csak a kultúra területén további 850 milliárd forintnyi fejlesztést tervez. A könyvtárak rendelkezésére álló forrásokról szólva azt írták, a támogatás célja, hogy segítse a könyvtárak közötti kölcsönzési rendszert, amelynek köszönhetően az olvasók más könyvtárak dokumentumaihoz is hozzáférhetnek. Emellett hozzájárul a vármegyei hatókörű városi könyvtárak állományának megóvásához és hosszú távú megőrzéséhez. Az igénybejelentés a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő honlapján jelenik meg. Az igények beadásának határideje 2026. február 13-a 12 óra. Olvasható a közleményben.
Az időjárásról.
Döntően erősen felhős vagy borult lesz az ég, sokfelé várható eső, az északi hegyekben eleinte még ónos eső sem kizárt. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. A nappali csúcsérték 1 és 12 fok között valószínű, északon, északkeleten lesz hidegebb. Hajnalban 0 és plusz 7 fok között alakul a hőmérséklet, az északi-északkeleti határvidéken lesz hűvösebb.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Nem kérdés, hogy mindennek van ára. Mindegy, hogy hányszor fáj, ha fáj. Van, ami megéri, van az, ami nem. Rend a lelkem mindennek, de hát ha lesz pár könnyed pillanat. Van, ami megéri, van az, ami nem. Szabadul a szív, ragaszkodni miért kell hozzá, vége kész. Ilyen ez a társas játék, néha nap. Én meg ugye közben téged dobtalak. Szabadul a szív, we'll be right back.
dobhatsz majd újra, dobhatsz még hatost szívem. Gondolj rám, gondolj ez útra, valami megérte, van az, ami nem. Szabadul a szív, szabadulok én is, hazarepülök, ott van a helyem, jobb lesz nekem így, egyedül az úton, van, ami megérte, és van, ami nem. Szabadul a szív, szabadulok én is, hazarepülök, ahol a helyem, jobb lesz nekem így, egyedül az úton, van, ami megérte, és van, ami
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Kolumbán Vilmossal, az Erdélyi Református Egyház kerület püspökével, témánk pedig az, hogy a Magyar Református Egyház levélben fordult a Református Egyházak Világközösségének vezetőihez, kérve státuszuk felülvizsgálatát. Az okokról és a lehetséges jövőről beszélgetünk az erdélyi püspökkel.
És ön egyébként püspökként hogyan képzelne el egy olyan világközösséget, amiben ami jobban működik annál, mint ahogy most a Revet látják. Tehát milyen feladatai lennének, akár a Revnek, ha megreformálnák, ahogy önök gondolják, vagy egy ilyen új szervezetnek, miről kellene ott döntéseket hozni, miről kellene állásfoglalást tenni, vagy kell egyáltalán állásfoglalást tenni, vagy nem tudom, bibliafordításokról kell beszélni, vagy anyagi segítséget kell egymás felé nyújtani, vagy csak ismerni kell egymást. Szóval ön szerint egy ilyen világszervezetnek mi lenne az első három legfontosabb feladata?
Hát a legfontosabb feladat az lenne, annélkül, hogy most rangsorolnám, hogy térjen vissza az önmaga saját küldetéséhez, aminek alapján létrehozták 1875-ben, illetve kétszeri átalakuláson ment át, és 1970-ben létrejött a Református Világszövetség. Térjünk vissza azokra az álláspontokra, hiszen ott konkrét segítségnyújtás, teológiai tartalmú nagy konferenciák, nagy gyűlések megtartása, és főleg teológiai tartalommal való egyetértés, vagy legalábbis az álláspontok közelítése zajlott. Nem szükséges, és nem tartom fontosnak, hogy most olyan kérdésekben hallassuk a hangunkat, ami nem egyházi és ami nem a miénk. Tehát például, hogy szó volt már erről a progresszív neoliberális politikai aktivizmustól, vagy akár konkrétan antiszemita felhangok is elhangzottak a nagygyűlésen az izraeli arab konfliktus kapcsán, és ezek mind olyan témák, amiben úgy gondolom, hogy nem ez az elsődleges feladat a református egyházak világközösségének, hanem lehet szociális segítségnyújtás egyes tagegyházak vagy a bajban lévők esetében, mint ahogy eddig is számtalan alkalommal történt, tehát például csak a közelmúltra tekintve a törökországi és a szíriai földrengés áldozatainak a megsegítése, vagy ahogy rendszerint támogatjuk például a szíriai keresztényeket, reformátusokat abban, hogy tudjanak valahogy megmaradni, intézményi támogatást, tehát anyagi támogatást nyújtunk számunkra, és így tovább. Hát ezek lennének a legfontosabbak, mert nyilván a Biblián alapuló egység visszaállítása.
Hol van a határa a témáknak ön szerint? Tehát például egy háborús helyzetben kell kiállni ön szerint egy ilyen világközösségnek, reformátusoknak a béke mellett, vagy valamelyik nép mellett, most itt a palesztinok szóba kerültek, kell-e dönteni, hogy melyik félnek van igaza, vagy inkább csak önmagában a békét kell hangsúlyozni, mennyire távol lévő kérdésekhez kell hozzászólni, nem hozzászólni, esetleg ebben lát-e egy különbséget a REV mai működése, meg egy ön által ideálisnak gondolt világszervezet működése között?
Hát először is, hogyha két részre lehet bontani a kérdést, én úgy gondolom, hogy bármilyen konfliktus, tehát háborús konfliktus esetén nem lehet egyik vagy másik oldalra állni, hanem közösen kell kiállni a béke mellett. Mint ahogy ez eddig is történt, tehát nem most akár az európai konfliktust, akár az izraeli alapkonfliktusra gondolunk, hanem mi a béke mellett állunk, és azt sürgetjük, azt mondjuk, hogy konfliktusokat, vitáskérdéseket nem a harctéren és fegyverrel a kézbe kell megoldani, hanem tárgyalóasztal mellett, és ha szükséges, akkor akár végtelenségig kell tárgyalni arról, hogy mi a jó megoldás, anélkül, hogy egyetlen ember is meghalna, vagy a vérét ontaná. Tehát amikor vér folyik, vért ontanak, az az egyházak számára soha nem elfogadható. A kérdés másik fele pedig az, hogy ugye mindig vannak prioritizált kérdések és kérdésfelvetések. Az első, amiben azt gondolom, hogy muszáj lenne, vagy elkerülhetetlen fontos lenne együttműködni, az az alapvető hitvallásos minimum, amit eddig mindig szem előtt tartottak, mert eddig is volt az eddigi közel 150 év alatt. Voltak olyan kérdések, amiben nem tudtak egyetérteni az éppen ott lévő küldöttek, és különböző álláspontokat ütköztettek, de sikerült mindig megegyezni abban, hogy mit tekintünk a református egyház küldetés tudatának, célkitűzésének, és aztán ezt mindenki a maga módján megpróbálta megvalósítani. És hogyha ez megvan, tehát az az alap, aminek alapján annak idején 150 évvel ezelőtt létrejött ez az intézményrendszer, akkor lehet az együttműködéstől, vagy ennek a biblikus, hitvallásos alapon álló, közös alapon állásnak lehetnek együttműködési lehetősége is. Én így gondolom, hogy ez lenne most a legfontosabb.
És akkor most ez az alap tűnt el, egyébként amire mondjam, közösen épülhetne a REV?
Igen, úgy gondoljuk, hogy igen, tehát hogy ez kérdőjeleződött meg, és még egyszer mondom, és egyháztörténészként is mondom, hogy eddig, tehát az eddigi 2000 év alatt, amióta az egyház létezik, számtalan olyan hullámvölgy volt az egyház, akár az egyetemes egyház életében, akár a felekezetek életében, amikor valamilyen társadalmi nyomás alapján az egyház már nem a saját Istentől kapott küldetéséről kezdett beszélni, hanem felvállalt valami, mondjuk úgy, hogy nem a legmegfelelőbb szó, de maradjunk ennyiben, hogy divatos témát. És akkor mindig rájöttek utána, illetve az lett a következménye, hogy az egyház elfelejtette az erkölcsi alapját, elfelejtette azt, hogy honnan indul, és ezt aztán nyilván a hívek és az emberek is látták, és akkor elkezdődött egy kiüresedési folyamat. De ezzel szemben mindig látszik az is, hogy az egyház, amikor visszatalál ahhoz, amiért létrejött, hogy hirdesse az evangéliumot, akkor visszanyerte a hitelességét is. És úgy gondolom, hogy most is ez lenne a legfontosabb.
És mi a divatos téma, amit ön szerint most, amire most utal, amivel a REV foglalkozik?
Többször esett szó most már ez az interjú alatt, tehát például ez a neoprogresszív, vagy neoliberális progresszív aktivista magatartás, akkor a hagyományos bibliai értékeknek az újraértelmezése, szociáletikai kérdések újraértelmezése, bioetikai kérdések újraértelmezése, tehát például a családmodell, tehát a bibliai családmodellnek az újraértelmezését sem tudjuk mi elfogadni, mint ahogy a gender kérdésben sem tudunk egyetérteni azokkal, akik ezt megfogalmazták, vagy kitalálták, és ami most lényegében a REV-nek a zászlóján van, mert hogy nem gondoljuk, hogy ez lenne az erdélyi és a magyar kárpát-medencei magyar reformátusságnak a jövője. Tehát hogy egyetlen példát mondhatok, számunkra elfogadhatatlan, hogy például a nő helyett szülőképes testet mond az egyik dokumentum. Tehát úgy gondoljuk, hogy ez a nők tárgyasítását jelenti, és semmi tisztelet nincs az iránt, ahogy annak idején megfogalmazták, és ahogy a Biblia tartalmazza ezt az egész kérdést, és nem gondoljuk azt, hogy ez szerint és ementén kellene nekünk tovább lépni, hanem nekünk ebben a kérdésben külön véleményünk van, és ez a külön vélemény minden más, mint az, amit a Biblia és a hitvallásaink tartalmaznak.
Köszönöm a konkrét példát, még próbálok egy másik példát kérni öntől, amikor itt most többször említette a baloldali, progresszív, neoliberális, azt hiszem ezeket a jelzőket használta, akkor mire utal konkrétan, mondjuk zöld kérdésekre, teremtésvédelmi kérdésekre például? Ezt most nem ön mondja, de másoktól ezt én már hallottam, hogy erre is mondják ezt példának. Erről mit gondol?
Én nem feltétlenül mondanám ezt, mert én is úgy gondolom, hogy az egyháznak amúgy a küldetésében benne van, hogy a teremtett világ védelmét elő kell mozdítani, mert lehetőleg úgy gazdálkodjunk a természetérő forrásainkkal, hogy ne éljük fel és maradjon az utódaink számára is. A progresszív aktivizmus kapcsán inkább azt mondanám, hogy olyan fogalmak hangzottak el, és konkrét felszólítást kaptak az egyházak, hogy például harcoljanak a fehér felsőbbrendűség ellen. Akkor harcoljunk a mérgező maszkulinitás ellen. Harcoljunk a birodalom ellen. Harcoljunk, most nem tudom pontosan tovább sorolni, de hogy ilyen. Erre gondolok, amikor azt mondom, hogy neoliberális, progresszív ügyekben nem tudunk egyetérteni.
erről tulajdonképpen beszéltünk a beszélgetés korábbi részében, akkor még egy kérdést engedjen meg, ha már szóba hozta történelmi analógiákat, tud mondani ehhez hasonló történelmi helyzetet az egyházak életéből, amikor, amire utalt, hogy volt ilyen, hogy másról kezdett el beszélni. Mire gondol, mi a legjobb hasonlat erre a helyzetre ön szerint?
Hát a legjobb hasonlat, én csak most egyet emelnék ki, az, ami tulajdonképpen 100-150 évvel ezelőtt történt, elsősorban Európában, de akár a Kárpát-medencében is. Akkor például akkor volt uralkodó irányzat a teológiai liberális irányzat, illetve a teológiai racionalizmus, és ez olyannyira hatalmába kerítette itt a Kárpát-medencei református egyházakat, hogy teljesen kiürültek, illetve hogy megtagadták a hagyományos reformátori fogalmakat, a hitvallásokat. Tehát például hitvallásokról akkor azt állították, hogy azok egy történelmi korszaknak a lenyomata, és azok már nem élő dokumentumok, tehát nem kell azokkal törődni, foglalkozni, és ez oda vezetett, hogy kiürültek. És erre válaszként aztán jött főleg a két világháború között kibontakozó belmisszió, az, amikor az egyházak lényegében visszatértek, református egyházak visszatértek a szentíráshoz, illetve a hitvallásokhoz, és akkor számtalan olyan belső intézmény született, ami korábban nem volt, ami ennek a felismeréséből fakadt. Gondolok itt például az Ifjúsági Keresztény Egyesületre, a Nőszövetségre, a Presbiter Szövetségre, különböző folyóiratok születésére, és az egy valóságos felvirágzása volt a református életnek, ami elsősorban arra vonatkozott, hogy visszataláltak az egyházak a Bibliához és a hitvallásokhoz, és olyan társadalmi kérdésekben is felvállalták a munkát, a részvételt, ami nem kimondottan csak az egyházaknak, hanem egyáltalán az egész társadalomnak jó volt. Tehát szociális juttatások, segélyek, illetve a két világháború közötti időszaknak az egyik legnagyobb kérdése az volt, és ebben is együttműködés volt a református egyházak között, hogy az anyaországtól elszakított területek magyarságával mi történik, és akkor ezzel a kérdéssel is nagyon sokat foglalkoztak Budapesten, Debrecenben, de nyilván a határon túl is, Timaszombaton, Kastven, Losoncon, Erdélyben, Kolozsváron, Váradon, és létrejött egy olyan egység, amely azt mondta ki, hogy jó kereszténynek kell lenni, és aki jó keresztény, az nagy eséllyel megmaradhat a határon túl elcsatolt területeken is magyarként. Tehát iskolák fenntartása, különböző szociális intézmények elindítása, működtetése, stb.
És ön szerint most ebben a helyzetben mindezeknek akár a mostani képviselete, a hitvallásokhoz való visszatérés, biblikussághoz való erősebb kötődés, ennek a felvállalása, hangoztatása a reven belül nem lenne erősebb, fontosabb, hitelesebb, hangosabb, mint most felvetni a kilépés lehetőségét, és lehet, hogy a végén kilépni?
Hát erre már számtalan példa volt, és számtalan kísérlet volt az elmúlt évtizedek alatt, mert ez nem most derült égből villámcsapásként született meg ez a döntés, hogy akkor egy közös levelet kell intézni a rev irányába, hanem ezek lényegében az elmúlt 20 évnek az eredményei, amiben azért ott voltunk és végig hangoztattuk azt, hogy nekünk bizonyos kérdésekben más véleményünk van, és másképpen látjuk a világot, de eddig igazából nem sok eredménye volt annak, amit elmondtunk, hanem ment az egész intézményrendszer a maga útján. Tehát ugyanilyen küzdelmet, vagy ugyanilyen, hát nem is tudom, minek hívjam, folytattunk, mi nem csak a reven belül, hanem az európai protestáns egyházak közösségén belül is, ahol hát nem éppen ennyire élesen fogalmaztak, de hasonló gondolatokat fogalmaztak meg, mint amit a revistát, tehát a református egyházak világközössége. De onnan nem léptünk ki, ott vagyunk továbbra is, tehát ott folyik továbbra is a munka. Nekünk egyelőre ez a nagyon éles hang, amit most hallottunk a reven, ez nem elfogadható, és ezért is kezdeményeztük azt, hogy egyelőre nem kilépni akarunk, hanem tárgyalásokat folytatni, ahogyan továbbról, illetve arról, hogy a rev is térjen vissza oda, ahonnan valamikor elindult.
Egy utolsó témát szeretnék behozni, ami túlvisz már a ref kérdésén, de nagyon kíváncsiuk a véleményére, illetve arra, hogy beszéltek erről főgondoktársakkal, püspöktársakkal. Nem tartanak-e attól, hogy most ez a helyzet a református Kárpát-medencei reformátusságon belül meglévő törésvonalakat felerősítheti, és azt mondhatja egy gyülekezet, két gyülekezet, 100 gyülekezet, hogy hát akkor felmerülhet az, hogy mi is kilépünk a saját egyházunkból, alapítunk egy másik egyházat, mert nem értünk egyet valamiben, és úgy gondoljuk, hogy akkor nekünk külön jobb lesz. Szóval nem indíthat el ez egy ilyen folyamatot, hogy egy, akár mondjuk egyházszakadás lehetne valamelyik egyház részben ön szerint.
Én ennek a lehetőségét személy szerint teljes egészében kizárom, hiszen a református gyülekezetek, bár nyilván ezt úgy mondom, hogy nem ismerhetem az összes református gyülekezetet a Kárpát-medencében, de úgy gondolom, hogy ez a veszély nem fenyeget egyáltalán. Tehát, hogy ez egyházszakadáshoz vezetne.
Nem ismerült fel a generális konventen ennek a veszélye?
Nem. Tehát ez nem okoz, mondom, az én véleményem szerint ez nem okoz gondot, és nem is fog gondot okozni. Nem hiszem úgy, hogy most csupán azért, mert esetlegesen felfüggesztjük a tagságunkat a református egyházak világ közösségén belül, vagy a legrosszabb esetben kilépünk onnan, ez nem jelenti és nem jelentheti a belső egyházszakadást. Tudom, hogy már jelentek meg ilyen sajtóvélemények, akár itt az anyaországban, de akár otthon is, hogy szkizma van. Nincs, ez nem szkizma, nem. Ez nem egyházszakadás, hanem legtennebb, legrosszabb esetben azt jelentheti, hogy felfüggesztjük a tagságunkat a nemzetközi szervezetben. De semmiképpen egyházszakadás nem jelent.
Természetesen
most
nem.
Most is számtalan olyan református egyház van világszinten, Hollandiában is vannak olyan református egyházak, akik nem tagjai a református egyházak világközösségének.
Én nem is a REV-ből való esetleges kilépésre értettem ezt, hanem hogy nem-e példaként szolgálhat olyan gyülekezeteknek, lelkészeknek, csoportoknak, irányzatoknak, akik nem értenek egyet egymással, vannak ilyen törésvonalak, legalábbis Magyarországról el tudom mondani, hogy kétségkívül vannak ilyenek, vagy nem-e felbátoríthat valakit arra, hogy ho-ho, hát végül is ez is lehet egy elintézés, még kilépünk a mi egyházunkból, alapítunk egy másikat, összebarátkozunk azokkal, akik hasonlóak hozzánk, és akkor új egyházat alapítunk.
Én csak azt tudom mondani, hogy az én véleményem szerint nem kerül erre sor. Sőt, igazából az elmúlt 20 év nemzetközi teológiai mozgásait és teológiai kommunikációját látva, hogy ez nagyjából a lelkészek azért tisztában vannak ezzel. Most az elmúlt napokban is rengeteg olyan visszajelzés jött, hogy na végre a Kárpát-medencei református egyház a sarkára állt, és kimondta azt, amit ki kellett mondani, vagyis azt, hogy tárgyalásokat kezdeményezünk ezekről az ügyekről. Tehát egyelőre én nem gondolom úgy, hogy ez bármiféle egyházszakadáshoz vezetne. Természetesen hozzáteszem azt is, hogy én erre nem tudok kezességet vállalni, mert hogy nem ismerem minden gyülekezetet, nem is ismerhetem, hiszen mi több ezer gyülekezetről van szó, de én a teljes meggyőződéssel és jó hiszeműséggel mondom, hogy én ennek nem látom a lehetőségét, hogy ebből egyházszakadás lenne.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kolumbán Vilmost, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökét hallották.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.